Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt. Nézzétek, az Isten báránya! Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte, mit kívántok? Azok ezt felelték, Rabbi, ami annyit jelent, hogy mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével Simonnal találkozott, és szólt neki, megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a fölkentet, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá, te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink.
Kedves testvérek! Elérkeztünk a 7. és a 8. boldogsághoz. Szeretnénk a mai napon is mélyen áttekinteni és megérteni, mi az, amire Isten a boldogságokon keresztül meghív minket. Milyen új életet ígér meg, milyen örömet tartogat számunkra. A 7. boldogság. Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Egyes fordításokban nem békeszerzőt vagy békességszerzőt mondtak, hanem békességeseket. Természetesen ez is lehet egy helyes fordítás, de egy picit kevés mindahhoz, amit az eredeti szövegen keresztül az evangélista ki szeretne fejezni. A békességes vagy békés ember a természetére utal. Itt azonban Jézus olyanokról beszél, akik azon túl, hogy békés természetűek és az életüket a béke jellemzi, maguk is képesek arra, hogy békét teremtsenek környezetükben, maguk is alkalmasok arra, hogy békét vigyenek a világba. Ahogyan az irgalmasságnál, az irgalmasok boldogságánál láttuk, ez is egy olyan aktív boldogság, amely igyekszik komoly átalakulást végezni a környezetében. A többi boldogságnál egy lelki állapotot láthattunk, itt azonban másról van szó. Mindazonáltal szükséges, hogy bennünk is elinduljon egy belső folyamat, hogy először önmagunkkal, Istennel és a világgal kerüljünk békébe, mert hogyha béke uralkodik bennünk, akkor ezt tovább tudjuk adni hitelesen. Ahogyan Szent Pál írja a Kolosszeiekhez írt levélben, úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakik az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent, a földön és a mennyben, mint hogy ő a kereszten vérével békességet szerzett. Szent Pál azt mondja, mindent. Ezért utaltam arra, hogy nem csupán az Istennel, az emberekkel, de környezetünkkel, a teremtett világgal is békében kell élnünk, ahogyan ennek a fontosságát, szükségszerűségét már láttuk a szelídeknél, a szelíd ember, aki békével van környezetével is. Ha az emberek nem élnek békében, akkor ez annak a jele, hogy Istent elűztük az életünkből, elűztük a társadalomból, a kultúrából. Elűztük, és ahol nincs Isten, ott nem lehet igazi béke. Ott az emberek rész érdekei érvényesülnek, és nem azt a békét keressük, amelyet Jézus hozott, és amelyet a feltámadás után tanítványaiknak átnyújtott. Nem csupán megígért, hogy majd béke lesz veletek, az én békémet adom nektek. Jézus békemissziójának döntő pillanata a kereszthalál volt, amikor végérvényesen megmutatta az embereknek Isten minden emberi értelmet felülmúló szeretetét. A Golgotán széttörte az erőszak spirálját, amely bezárta az embereket. A kivégzés eszközét az Isten és az ember közötti béke eszközévé változtatta át. A kereszt, amely addig szégyen volt, dicsőségesen emeljük fel, ráhelyezzük Urunkat és rátekintünk, sőt, ki is díszítjük, olykor bearanyozzuk, mert tudjuk, hogy a legdrágább ajándékot, az életet ő általa és a kereszt általa szereztük vissza. Isten fiainak, Isten gyermekeinek fognak minket hívni. Ez a szó, hívni, a Bibliában annyit jelent, mint létezést adni valakinek. Isten fiainak, Isten gyermekeinek fognak minket hívni, vagyis, ha békeszerzők vagyunk, az Isten gyermekei vagyunk. Mert ahogyan az Isten béke, ahogyan az Isten szeretet, úgy azok is, akik Istennek ezen tulajdonságát gyakorolják. Isten gyermekeinek fognak hívni, de ahogyan Szent Pál mondja, már azok is vagyunk. Isten gyermekei vagyunk, és egyre inkább segít minket kegyelmében, hogy alakuljunk át, öltsük magunkra Krisztusnak az arcát. Ez az Isten gyermekség a legnagyobb ajándék, amelyet a nemrég elmúlt karácsonyi időszakban is gyakran átelmélkedtünk a szentírási helyeken keresztül. Az igazi újdonság, amelyet az új szövetségben látunk, hogy Isten emberré lett, a megtestesülés. Ezáltal Isten részt vesz az ember életében. Megújítja azt, azért, hogy mi is közel kerülhessünk hozzá. Éppen ezért mondja Szent Pál a rómaiakhoz írt levélben, hogy mi nem a szolgaság lelkét kaptunk. Jézus barátainak nevezi tanítványait. Közel kerültünk hozzá, és ez Isten kegyelméből van. Azt, hogy mi is részt vehetünk az ő életében, megnyitja számunkra az örök élet kapuit. Csodálatos, hogy egyedül az ember nyerhette el a teremtett világban ezt a kizárólagos ajándékot, hogy az ő gyermekei lehetünk. Milyen nagy ajándék! Szent Pál az efeszusiakhoz írt levélben még arról beszél a tanítványoknak, gondoljanak rá, születésük, vagyis újjászületésük előtt még Isten ellenségei voltak, a harag gyermekei, akár csak a többi ember. A megváltás és a keresztségen keresztül a Jézushoz való kapcsolódás viszont újjászül minket az örök életre. Érezhetjük, és talán életünkben is látjuk, vagy a történelmet is tanulmányozva, a legkülönfélébb korszakokban a béke nagyon törékeny. Az emberi béke nem lehet egyszerűen konfliktusmentesség vagy tűzszünet. A társadalmi vagy a politikai rend megzavarásának a hiánya. A fegyverek vagy az erőszak árnyékában született béke nem teremthet igazi igazságosságot. Sokszor ingatag egyensúlyt, békét hoztunk létre, mert nem Istent kerestük. Gyakran azt is érezzük, elvonatkoztatva a háborús cselekményektől, hogy másoknak kell békét teremteni. Mások béküljenek meg. Nem nekem kell a békét megteremteni. A béke azonban az egyénnel kezdődik. Nem biztos, hogy nekem kell elhozni a világ békét, de ha mindenki a maga életében törekedne a békességre, egyre inkább alkalmassá válhatna arra, hogy békességszerző legyen, és Isten gyermekének hívasson. Jézus, amikor az ő békéjét ajándékozza a feltámadás után, arra hívja meg őket, hogy vegyenek részt a feltámadás győzelmében. Ahogyan már elmélkedtünk róla, Jézus, amikor a szegényekhez hasonlóan Szamárcsikon vonul be Jeruzsálembe, nem egy olyan harci diadalt vagy bevonulást mutat be, amivel leigázná az ott élő embereket. Ő szelíden az emberek szívébe akar bejutni. Ugyanez a győzelem, amelyet a Golgota eseményei után, a feltámadás első napján, a hét első napján láttak az emberek, nem egy hangos esemény volt. Csendben történt, és Jézus csendben jön el az emberhez. Békességet árasztva, de mégis egy olyan győzelmet mutatva, amit ember nem tudott volna megtenni saját erejéből. Ezért mondja Szent Pál az Efezusiakhoz írt levélben, hogy Krisztus a mi békességünk. A kettőt egyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében, vagyis nem mint külső cselekvő, két embert, az Istent és az embert és a világot, hanem saját testében mindent kiengesztelt. Az is csodálatos, de talán egyben megdöbbentő is, hogy erre a kiengesztelődésre az Istennel nem mi vágyultunk igazán, mi, akik őt megbántottuk, hanem az Isten, aki szeretett minket, és érezte a hiányunkat. A béke ezért Isten ingyenes ajándéka, mindazonáltal számunkra fontos teendőkkel jár. Elsősorban az imádság alakíthat át minket, építheti a békét az életünkben, ezért gyakran kell kérnünk a béke ajándékát, Jézus békéjét. A békesség szerző olyan valaki, aki közvetít konfliktusban álló felek között, szemben álló felek között. A békesség szerző olyan valaki, aki kész arra, hogy kibékítsen másokat. Kész arra, hogy kibéküljön ő maga is, ellenfelével, ellenségével, és megbarátkozzon vele. Elfogadja azt a békét, amelyet felajánlanak neki. Fontos azt is megegyeznünk, hogy a békesség szerzők nem pacifisták, vagyis nem abban az értelemben akarnak békét szerezni, hogy egyszerűen a háborúk vagy bármilyen konfliktus ellen tiltakoznak, anélkül, hogy bármit is tennének a konfliktusban álló felek kibékítéséért. Egy olasz bíboros, Balestrédó bíboros így fogalmaz, a béke boldogsága nem a pacifistákra, hanem a békességesekre vonatkozik. A pacifizmus nem erény, mert a kényelmesebb választása. Amikor nem ereszkedem semmilyen küzdelembe, nem teszek tanúságtételt azért, hogy békében maradjak, hogy nyugalmam megmaradjon. Jézus tehát nem a kényelem vagy a nyugalom szinonímájaként beszél a békéről. Olykor komoly küzdelemre, a konfliktusok felvállalására is szükség van, hogy békét tudjunk teremteni. Mi másról beszél Jézus Lukács evangéliumának 12. fejezetében, amikor azt mondja, azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre, mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem, annyira szorongok, míg be nem teljesedik. Azt hiszitek, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Nem azt, hanem mondom nektek, meghasonlást. Nyilvánvaló, hogy Jézus nem az embereket akarja szétszakítani, hanem a bennünk lévő szeretet tüzét akarja felgyullasztani, hogy egyre inkább mindenkit egyesítsen Isten közösségében. Jézus mellett és Jézus ellen is sokan foglalnak állást, éppen ezért ő egy olyan személy, aki mindenképpen meghasonlást teremt, mert őt választva az életet választjuk, őt tudatosan elutasítva az életre mondunk nemet. Éppen ezért a kereszt felvétele, Jézus felvállalása szükségszerűen hozzátartozik az életünkhöz, amely nem egyszer valóban konfliktusokkal is járhat, amikor megvalljuk őt. Már Simon is megjövendölte Lukács evangéliumának elején, hogy ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben. Ő jel lesz, amelynek ellent mondanak. A keresztények pedig ezt a jelet hordozzák, Jézust magát fogadják be. De nem azért, hogy széthúzást támasszunk, hanem azért, hogy mindenkit egyesítsünk Isten szeretetében. Jézus ezért el akarja venni azt a hamis békét, azt a hamis nyugalmat, amely sokszor bármelyikünkben föltámadhat. És úgy érezzük, hogy inkább lelkiismeretünket elaltatjuk, és nem vállaljuk fel Jézust, vagy érte valamilyen konfliktust. A békért küzdelmeket és áldozatot is kell hoznunk. Talán így kapcsolódunk leginkább a 8., az utolsó boldogság gondolatához is. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa. Mint egy keretes szerkezetként újra ezzel az ígérettel találkozunk, bár minden egyes boldogságban benne volt az Isten országának az ígérete. Ahogyan az elsőben, most a 8. is látjuk, Isten meg akar minket ajándékozni a mennyek országával, ami nem egy terület, nem valamilyen kézzel fogható ajándék, hanem ő maga. Isten maga az ajándék. Krisztus szava, amelyet megvallunk, gyakran előhívja a világ elutasítását és az ellenségeskedést. Olykor még családokban is, egymás szerető közösségekben. Az emberi bölcsesség mindig balgaságnak fogja tekinteni a keresztet, avagy botránynak tekint mindarra, ami számunkra a legdrágább ajándék. Jézus tanítványait figyelmeztette, már tanító körútjain is, földi életében, hogy ha őt gyűlölte a világ, gondoljunk erre, őt előbb gyűlölte, mint minket. Gondolnunk kell a tőle kapott tanításra. Ahogyan mondja János evangéliumában, nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. De ha az én tanításomat megtartották, a tietekét is megtartják. Mert ha hitelesen Jézust adjuk át, akkor ugyanaz a Jézus működik bennünk, mint aki a tanítványokon keresztül működött már az első időkben. Vagy Szent Pál apostol a Timóteushoz írt 2. levelében írja, az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban. Mind a szenvedés, mind a szegénység, mind a sírás kapcsán elgondolkoztunk, vajon milyen szerepe lehet az életünkben. Ugyanígy az üldözésnek, vajon milyen szerepe lehet az életünknek. Ha ennyire hozzánk tartozik a Krisztus követő életéhez, ebben is biztos lehet egy olyan számunkra még megmagyarázhatatlan ok, egy misztérium, amit még nem tudunk, nem értünk. De talán egy egyszerű válasz lehet, ezen keresztül is a tanítvány hasonlóvá válhat mesteréhez. Minket azért üldöznek, mert Jézust is üldözték, de Jézus vigasztaló ereje mindig ott volt azokkal, akik kitartottak mellette. Jézus továbbá azt is mondja, hogy akiket az igazság miatt üldöznek. Tehát nem arról van szó, amikor általában valamilyen kisebb vagy nagyobb dolog miatt megbántanak minket. Itt arról van szó, hogy a Krisztus melletti kiállásunk lesz az üldözés, az elutasításnak az oka. Mindazonáltal, ahogy láttuk a szegényeknél, a lélekben szegényeknél, a nélkülözőknél, a szenvedőknél, ugyanígy itt az üldözésnél is, nem maga az üldözés az, ami boldoggá tesz minket. az ember nem tud örülni annak, hogy elutasítják. Nem tud örülni annak, hogy szenvedéseket kell elviselni hite miatt, amely éppen a legnagyobb örömet okozza számára. Itt valójában azt tesz minket boldoggá, hogy tudjuk, bizonnyal tudjuk, mi Jézushoz tartozunk, mi hűségesek vagyunk hozzá. A Jézussal való találkozás ereje és öröme ad erőt minden viszontagság között a keresztényeknek, hogy ne veszítsék el reményüket. Az igaz keresztény azért boldog, mert igaz, és nem azért, mert üldözik. Gyakran megsértődünk, amikor igaztalanul vádolnak minket. Szent Péter apostol levelében, első levelében két helyen is beszél erről az esetről, amely talán nekünk is segítségünkre lehet. Így szól a harmadik fejezetben. Jobb ugyanis, ha Isten úgy akarja, akkor inkább a jó tetteitekért szenvedjetek, mint sem gonoszságaitokért. Hiszen ha a szenvedést türelemmel viseljük, akkor hűségünk jutalmául az örök életet kapjuk. Gonoszságainkért viszont büntetést. Vagy a második fejezetben. Mert érdemet szerez, aki Istenre való tekintettel türelmesen elviseli a fájdalmat, még ha igazságtalanul szenvedi is el. Mert milyen dicsőség az, ha mint bűnösök eltűritek az arculütést. Ha ellenben jót tesztek, és mégis türelmesen szenvedtek, ez kedves Isten előtt. Szenvedéseink tehát gyakran nem a Krisztushoz való hűségünkből fakadnak, hanem sokszor felszínességünk, bűneink vagy kompromisszumaink következményeként. Sokszor mondhatjuk talán, hogy igaztalanul vádoltak meg minket, vagy nem követtük el azt a bűnt, nem mondtuk ki azt a rossz szót, amely miatt minket megvádoltuk. Mindazonáltal egyikünk sem mondhatja, hogy bűn nélkül van, hogy soha nem követett el semmilyen rosszat. Ezért egyesülhetünk, akár igaztalanul megvádoltként is, a jobblatorhoz, aki azt mondta, mi tetteink méltó jutalmát kapjuk, de ő, vagyis Jézus, nem csinált semmi rosszat. Fontos, hogy amikor akár a mai világban, vagy bármelyik korszakban, amikor a keresztények éltek, sokszor a világ üldözését, vagy a világban keresztényként élve nehézségeket tapasztaltak meg, ne legyünk feltétlen a világ ellen, hanem keressük azokat a lehetőségeket, amellyel megszólíthatjuk azokat, akik még nem ismerik Jézust. Jézus nem arra hív minket, hogy önsajnálatunkban várakozzunk, megmaradjunk benne, mert ez sokszor terméketlenséget okozhat lelki értelemben. Jézus arra hív, hogy minden körülmények között tegyünk tanúságot róla, és mutassuk meg a benne való öröm magasztosságát. Bármilyen is legyen a keresztény embernek az életszentsége és tökéletessége, sokszor élhetjük meg, sajnos, hogy ennek ellenére talán mégsem szólítja meg azokat, akik életszentségünket látva, vagy az életszentsége való törekvésünket látva, nem érzik meg Jézus jelenlétét. Sokan érzik azt, imádkoznak akár családtagjaikért, barátaikért, de mégsem térnek meg. Próbálnak egyre inkább jó példát adni, de ez a jó példa nem mindig ragad át a másikra. Éppen ezért ebben az esetben sem szabad csüggednünk, mert ez nem feltétlen annak a jele, hogy nem járunk a jó úton, hanem annak, hogy a Jézus melletti választás bár Isten kegyelme, de minden esetben az ember személyes döntése. Nem tudunk más helyet igent mondani Jézusra, más helyet elfogadni Isten kezéből az üdvösséget. Azonban Jézus arra hív minket, hogy a szeretetlenségre, az értetlenségre is szeretettel válaszoljunk. Ennek a boldogságnak a gondolata és a magja megtanít minket arra, hogy üldözések és nehézségek elviselése közepette is mi örvendezünk, mert a mennyei jutalom, maga Isten már jelen van az életünkben. Jézus ígéri, hogy nagy lesz a jutalmunk, de egyben azt is mondja, ez a jutalom már itt van. Aki Jézusban él, hozzá csatlakozott, benne él, ő belőle táplálkozik, az már részesült ebben a jutalomban. Ezért a keresztény ember tanúságtétele, ahogyan próbáljuk élni az evangéliumot olyan, minthogyha Jézus Krisztus életét hosszabbítanánk meg, mintha őt magát élnénk a világban, a világ elé. Titokzatos módon az öröm mellett mindig jelen van a nehézség és a szenvedés. De mindig jelen van az a bátorság és az a vigasz is, amelyet egyedül Isten ad meg nekünk. Isten azt akarta, hogy az ember életében részesüljön, azért, hogy mi is részesülhessünk majd az ő örökké való életével. Jézus ezért a szenvedéseket is az életünkben szeretné magához kapcsolni, hogy hasonlóvá lehessünk hozzá. A szenvedés hordozása hasonlóvá tesz a szeretett személyhez, Jézus Krisztushoz. Bár sokszor azt érezzük, ahogyan említettem, mintha imádságaink vagy életpéldánk nem lenne elegendő egy-egy személy megtérésére, azért ne csüggedjünk, hiszen sok-sok olyan kegyelem, megtérés, ima meghallgatás van, amely talán nem is tapasztalunk, vagy sokkal több időre van szükség, mint amelyet mi elvárunk valakinek a megtérése kapcsán. Később fogunk csak rájönni, amikor az örökké valóságban meglátjuk mindennek a gyümölcsét, amelyet imáinkkal, áldozatainkkal, engesztelésünkkel valakiért felajánlottunk. És bízom benne, hogy azokat is fel fogjuk tudni ismerni, akik a mi megtérésünket, a mi hűségünket kiesdekelték Isten mellett. Ezért olyan szép a szentek közössége, az egyház közössége, mindazok, akik mi itt a földön keressük Isten országát és törekszünk, hogy eljussunk oda, azok, akik a tisztulás állapotában vannak, és azok, akik az örökké tartó örömben már Isten színe látására eljutottak. 8 boldogságot tár fel az evangélium, de folytathatnánk a sort, hiszen látjuk, hogy emberi élethelyzetekkel találkozunk, olyan lelki állapotokkal, amelyek bármelyikünk életében megjelennek és megjelenhetnek. Ezért mondhatnánk, annyi boldogság van, ahány élethelyzet is. Hiszen a 8 boldogság fő tartalma az volt, hogy Krisztus minden élethelyzetben, minden nehézségben velünk van. A 8 boldogság feltárta, hogy Isten milyen gazdag ajándékot tartogat az emberek számára. Megváltoztatta a képünket, hogy sokféle boldogság, amit keresünk az életben, a múlandó javakban, kevés az Isten országának a gazdagságához. A 8 boldogság továbbá a Szentlélek ajándéka is, hiszen egyedül ezeket az óriási ajándékokat nem tudjuk elérni. Azt, hogy megértsük ezt, vagy úgy is mondhatnánk, megemészthessük mindazt, amire Jézus minket meghív, nem elég az emberi értelemnek a használata. Kell, hogy az imádság és a Szentlélek Úristen segítsen minket, hogy befogadjuk az életünkbe. A boldogságok Jézus Krisztus arcát festik meg, és leírják az ő szeretetét. Jézus újjong az evangéliumban, amikor a tanítványok, a 72 tanítvány visszatér tanító és gyógyító körútjukról. Amikor beszámolnak, milyen boldogok, hogy az emberek meggyógyultak, sőt még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek az ő imáikra. Jézus azonban figyelmezteti őket, leginkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. És Jézus ekkor kezdi el dicsőíteni a mennyei atyát, mert kinyilatkoztatta mindazoknak, akik kicsinyek, akik szívüket kinyitják, akik lélekben szegények, akik találkoznak a szenvedéssel, akik az igazságért üldözés szenvednek. Ezt az országot, ezt a boldogságot nem tudjuk erőszakkal meghódítani, ezt az országot Jézustól be kell fogadni. Jézus mindenkit meghív erre. Kérjük, hogy fogadjuk el, és hogy legyen a mi tanúságtételünk itt a világban olyannyira termékeny, hogy mind több ember megismerhesse Isten minden emberi értelmet felülmúló szeretetét. Amen.